Testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 33. Zsoltárunkat énekeljük. A 33. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Nosza, Istenfélő, szent hívek, örvendezzetek az Úrnak! Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és a 168. dicséretünket énekeljük. 168. dicséretünket. A 168. dicséretünket énekeljük el mind a 4 versével. Az első verse így kezdődik. Ó, Atya Isten, irgalmas, nagy Úr! A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, a Királyok első könyvéből olvassuk Isten igéjét. A Királyok első könyve 18. részéből, az első verstől a 20. versig terjedő szakaszból. A Királyok első könyve 18. részében az első verstől ezt olvassuk. És lőn sok idő múltán, a harmadik esztendőben az Úrnak beszéde Illéshez mondván, menj el és mutasd meg magadat Akhábnak, és esőt adok a föld színére. És elment Illés, hogy megmutassa magát Akhábnak. Nagy éhség volt pedig Samáriában. és Akháb hívatá Abdiást, ki az ő házának gondviselője volt. Abdiás pedig felette igen félte az urat, mert mikor Jézábel megölette az úr profétáit, Abdiás 100 profétát vett oltalmába, és rejtette el 50-enként egy-egy barlangba, és ott táplálta őket kenyérrel és vízzel. És mondta Akháb Abdiásnak, menj el az országba szerén szerte a vizek forrásaihoz és a patakokhoz, hogyha valami füvet találhatnánk, hogy a lovakat és összvéreket megtarthatnánk életben, és ne hagynánk a barmokat mindenestől elpusztulni. Elozták azért maguk közt a földet, melyen kiki elmenjen. Akháb egyedül ment az egyik úton, és Abdiás is egyedül ment a másik úton. És amikor Abdiás az úton ment, íme Illés előtalálá őt, és amikor felismerte őt, arcra borult és mondta, nem te vagy-e az, uram, Illés? Felele néki, én vagyok. Menj el, mondd meg a te uradnak, íme itt van Illés. Ő pedig mondta, mit vétettem ellened, hogy a te szolgádat Akháb kezébe akarod adni, hogy megöljön engem? Él az Úr, a te Istened, nincs semmi nemzetség, sem ország, ahova el nem küldött volna az én uram, hogy megkeressen téged. És ha azt mondták, nincs itt, az országot és népet megesküdtette, hogy téged csak ugyan nem találtak meg. És most azt mondod, menj el, mondd meg a te uradnak, íme itt van Illés. Ha most elmegyek tőled, téged pedig olyan helyre ragad el az Úrnak lelke, melyet én nem tudok, és én elmegyek, hogy megmondjam Akhábnak, és ha ő téged nem talál meg, engem öl meg, pedig a te szolgád féli az urad gyermekségétől fogva. Nem mondták én meg az én uramnak, mit tettem, mikor Jezábel megölette az úr profétáit? Hogy hogyan rejtettem el az úr profétái közül 100 férfit, 50-enként egy-egy barlangba, és tápláltam őket kenyérrel s vízzel? És te mégis azt mondod, menj el és mondd meg a te uradnak, íme itt van Illés, hogy megöljön engemet? És felele Illés. Él a seregek ura, aki előtt állok. E mai napon megmutatom magamat neki. Elment azért Abdiás Akháb elejébe, és megjelenté ezt néki, és elejébe ment Akháb Illésnek. És mikor meglátta Akháb Illést, mondta Akháb néki, te vagy é az, Izrael megháborítója. Ő pedig ezt mondta, nem én háborítottam meg Izraelt, hanem te és a te atyád háza. Azzal, hogy elhagytátok az Úrnak parancsolatait, és Baál után jártatok. Most azért küldj el, gyűjtsd hozzám az egész Izraelt a Kármelhegyre, és Baál 450 profétáját, és Aserának 400 profétáját, kik Jezábel asztaláról élnek. És elküldött Akháb mind az egész Izrael fiaihoz, és összegyűjtötte a profétákat a Kármelhegyre. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk ezért. Mennyei édesatyán, köszönjük te néked, hogy ma is hódolattal állhatunk meg előtted, és áldhatjuk és magasztalhatjuk a te nevedet. Köszönjük, atyánk, hogy azzal fogadtál ma a templomban, hogy eljössz közénk, és arra sarkaltál, hogy örvendezzünk ennek. Köszönjük drága ígéretedet, melyet betartasz, és ezért tudhatjuk, hogy itt vagy köztünk, és köszönjük, hogy mi pedig örvendezhetünk te neked. Engedve a te parancsodnak. Add Uram, hogy tudjunk neked örvendezni, és az előtted való öröm, újjongás hadd járját minnyájunk szívét, lelkét, ezen az Isten tiszteleten is. Köszönjük néked, hogy igéd által, lelked által vagy itt közöttünk. Mindig ezáltal vagy ott a tieid között. A világ végezetei. Köszönjük, hogy most is ezáltal vagy itt köztünk. Valóban, reálisan. És köszönjük te néked, Úr Jézus, hogy te most ugyan így vagy itt közöttünk, de egyszer itt voltál, testileg is itt sátoroztál közöttünk. És láthatták az emberek a te dicsőségedet ott Palesztinában annak idején. Köszönjük te néked, hogy a testileg nem is láthatunk, de tudhatjuk, hogy mégis te vagy itt közöttünk is. És köszönjük néked, Urunk, hogy egy kicsit a mennynek az előszobájába lehetünk, hiszen a mennyben a te jelenlétedbe fogunk örvendezni, és ott is téged fogunk áldani és magasztalni. És te magad mondtad, hogy eljön majd az idő, amikor az Isten sátor az emberek közt lesz, és köztük lakozik. Köszönjük néked ezt az új eget és új földet, amire előre tekinthetünk, ahol a te néped veled együtt fog lakozni. és látni fog téged, szemlélni fog téged a te dicsőségedben, örvendezni fog neked, és áldani fogja a te nevedet. Köszönjük, hogy már most megajándékozol ezzel bennünket. Kérünk, hogy segíts rád figyelni ebben az órában is, és kérünk, hogy te szólíts meg, te taníts minket ezen az Isten tiszteleten is. Vonj magadhoz közelebb minket, hogy egymáshoz is közelebb kerülhessünk. Erősítsd meg az irántad való szeretetünket, hogy egymás iránt is szeretettel tudjunk lenni. Kérünk, hogy áldásod legyen rajtunk, és mindazokon a helyeken, ahol megszólal a te igéd, és ahol téged magasztaló emberek gyűlnek össze a mai napon is. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve énekeljük a 380. énekünk 7. versét, a 380. dicséretünk 7. versét, ami így kezdődik: Siess most mi hozzánk, Krisztus, segélj minket! Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból hallgassuk meg, a Királyok első könyve 18. részéből a 3. és 4. verset. És Akháb hívatá Abdiást, ki az ő házának gondviselője volt. Abdiást pedig felette igen félte az urat, mert mikor Jézábel megölette az úr prófétáit, Abdiás 100 prófétát vett oltalmába, és rejtette el 50-enként egy-egy barlangba, és ott táplálta őket kenyérrel és vízzel. Foglaljunk helyet! Kedves testvéreim, manapság gyakran előfordul, hogy egy istenfélő embernek istentelen közegben, struktúrában, apparátusban kell élnie és dolgoznia. Valóban be kell menni minden nap, és a főnök ottan istentelen, és a munkatársak is istentelenek, és ezek között kell sok-sok órát eltölteni, velük kell együtt dolgozni, köztük kell dönteni, megnyilvánulni különböző dolgokkal kapcsolatban, és hát ott kellene a hívő ember tudja, ott kellene dicsőítenem az Urat. Nem könnyű ez a helyzet. De nem is új ez a helyzet. Abdiás, akiről olvastunk itt a mai igénkben, hasonló helyzetben volt, hiszen, ahogy olvassuk róla, gyermekségétől fogva félte az Urat, így mondja, hogy felette igen félte az Urat. Vagyis egy elkötelezett, komoly, odaszánt, istenfélő ember volt. Ilyen istenfélő emberként bizalmi állásban volt, hiszen a királyi háznak, amely nem egy szegény ház volt, hanem egy nagyon gazdag ház, Akháb gazdag király volt, nagy király volt, nagy birtokokkal, nagy vagyonnal, elég csak annyi, hogy a királyi palotában ott táplálták ezt a, vagy legalábbis annak a terhére táplálták ezt a 450 plusz 400 idegen prófétát, ami 850 ember. Tehát volt ott mit a tejbe aprítani. Na hát ennek a királyi háznak volt a gazdasági vezetője, ez a bizonyos Abdiás. Hát a főnöke maga a király volt, Akháb király, aki legalábbis a jelek szerint istentelen ember volt, hiszen például nem akadályozta meg azt, hogy a felesége behozza Izrael országába azt a 850 Baál és Asera isteneknek a papjait, azokat ellátmányozza, nem akadályozta meg azt sem, hogy ez a királynő vagy királyné kiirtassa az Úr prófétáit az országból, és rombolja az igaz Istennek az ismeretét és tiszteletét. Tehát ez az Abdiás nem volt könnyű helyzetben, a főnök egy teljesen istentelen embernek látszik. És valószínűleg az is volt. A király mellett ott áll a felesége, ugye Jezábel, aki eléggé nagy hatalommal bírt, a különböző történetek, amik róla szólnak, ezt jól alátámasztják. Kicsit ő is Abdiásnak a főnöke volt, még úgy tűnik, hogy még a férjének is néha a főnöke volt. Hát ott van Abdiás két kő között, hogy így mondjam, őrlődik, mert ott van az istentelen főnökség a feje fölött, és másrészt pedig ott van az Úr, akit félt. A neve is azt jelenti Abdiásnak, hogy az Úr szolgálja. Hogyan őrlődik két kő között ez az ember? Mit tanulhatnánk ma a történetéből? Hát néhány dolgot tanulhatunk. Kezdjük el azzal, testvérek, hogy Abdiás egy engedelmes ember volt. Amikor itt Akháb hivatja, és azt mondja, hogy na, te indulj arra, én indulok erre, és keressünk füvet és vizet az állatoknak, akkor ezt a parancsot, főnökének a szavát szó nélkül teljesíti. Elindul. Azért engedelmeskedik, mi már tudjuk, hogy miért engedelmeskedik, azért engedelmeskedik, mert tudja azt, hogy ez a parancs nem áll ellentétben Istennel, Isten akaratával, nem ütközik az ő lelkiismeretébe, ha teljesíti ezt, nem akadályozza abban, hogy teljesítse, amit Isten parancsol, engedelmeskednie kell az Isten által fölétett hatalmasságnak. És el is indul. Bizonyára máskor is így cselekedett ez az ember, mert különben nem is maradhatott volna ebben a bizalmi vezető állásban. Úgy tűnik, hogy tisztelte az Isten által fölé emelt vezetőt, vagy vezetőket, és ha azok parancsoltak neki valamit, kértek tőle valamit, ami nem ütközött ennek az istenfélő embernek az Isten által, az ige által meghatározott lelkiismeretébe, akkor ő ezeknek a dolgoknak szorgalmasan és becsületesen és hűségesen engedelmeskedett. Ezzel példát ad nekünk is, mai istenfélőknek, lehet nekünk is istentelen főnökünk vagy főnökeink, és lehet nekünk a szívünkben istenfélelem, és az Isten által, az Isten igéje, a Biblia által, az Úr Jézus által megkötözött lelkiismeretünk, de amíg az istentelen főnökeink nem kérnek tőlünk olyan dolgokat, amik a lelkiismeretünkbe ütköznének, Isten akaratába ütköznének, addig kötelességünk nekünk is engedelmeskedni a fölénk állított embereknek. Végezni kell a ránk osztott munkákat, hűséggel, a lehető legjobb tudásunk szerint, becsületesen, szorgalmasan a munkahelyünkön is, Istennek a dicsőségére. Viszont Abdiáshoz visszatérve volt egy másik eset, amikor úgy tűnik, hogy nem engedett. A főnöke, felesége volt ugye Jézábel, ahogy említettem, egy napon az Úr prófétái ellen fordult. És amikor Abdiás látta, hogy ez a királynő eltökélte magába, hogy kiírtja az Úr prófétáit Izraelből, és ezzel visszaveti az Isten, az igaz Isten, Izrael Istene ismeretében és tiszteletében a népét, akkor úgy érezte, hogy itt nem maradhat passzív szemlélő, hanem aktívan ellent kell állnia. Ezért az Úr 100 prófétáját elrejtette, 50-50 főként egy-egy barlangba, és ne feledjük el, hogy éhség volt és szomjúság volt ebben az időben. Az éhség és szomjúság idején gondjukat viselte ezeknek az embereknek. Úgy tűnik, hogy feletteseinek a kifejezett akarata ellenére cselekedett így, pontosan úgy, ahogy az istenfélő szíve, lelkiismerete diktálta. Ezzel a tettével igen jót tett egyébként, mert nem csak 100 ember életet mentett meg a biztos haláltól, hanem tegyük hozzá, hogy ezek kicsit minősített életek voltak, mert az Úr prófétái voltak, akiket megmenteni még nagyobb jót tett volt, mivel hogy arra gondolt Abdiás, hogyha ezek túlélik ezt a jezábeli őrjöngést, akkor majd a később időbe talán előjönnek, és elkezdik újra Izraelbe helyreállítani az igaz Isten ismeretét és tiszteletét. Tehát megpróbálta az igaz Isten ismeretet és igaz Isten félelmet, mint egy átmenteni e 100 ember megmentésével a következő időkre, amikor Jezábel eltűnik a szírről. Ez egy igen nagy jó cselekedet volt, annyira jó, hogy az Úr lelke jónak látta ebben a rövid szakaszban, amit felolvastunk, kétszer is föliratni, hogy kiemelje előttünk és aláhúzza ennek a tettnek a fontosságát. De ne felejtsük el, hogy amikor ezt tette Abdiás, akkor a feletteseinek a parancsával szembe ment. Az ő akaratukra nemet mondott. Mert érezte, hogy az ő szívét, lelkét az Isten fogva tartja, az Isten igéje fogva tartja, és ő nem nyújthat segédkezet itt ebbe a dologba, nem nézheti passzívan sem ezt az egész eseménysort, hanem aktívan itt ellent kell mondania. Na hát ez is egy tanulság a mi számunkra. Mert olykor a főnökeink kérhetnek tőlünk olyan dolgot, ami Isten igéjébe ütközik, ami Istenünk által meghatározott lelkiismeretünkbe ütközik. Olyankor, testvérek, nem szabad nekünk a lelkiismeretünk ellen, vagy mondhatjuk Isten ellen, Isten igéje ellen cselekedni. Veszélyes dolog ez. Luther is azt mondta, amikor megparancsolták neki a főnökei, hogy hagyja el azokat a tanításokat, amiket képvisel, azt mondta ott a birodalmi gyűlésen, hogy nem tehetem. Az én lelkiismeretemet az Isten igéje tartja fogva, és veszélyes dolog az embernek a lelkiismerete ellen cselekedni. Itt állok, másként nem tehetek. Nem vonok vissza semmit, amit az Isten igéjéből tanultam. Hiába akarjátok, hogy visszavonjam. Ellenmondott a főnökeinek, de azért, mert azok olyat kértek tőle, amik Isten igéjébe, Isten világosan kijelentett szavába ütköztek. Testvérek, bizony nem jellemezhet bennünket a felsőbbség iránti elvtelen, a szabad így mondanom, szolgálatkészség. Van, amikor sajnos nemet kell mondanunk, és világosan az ellenkezőjét kell csinálni annak, amit mondanak nekünk. Nem lehet egy keresztény ember diktátorok kiszolgálója, és nem jellemezheti a gerinctelen behódolás az embert. Látjuk, hogy egy csomó olyan dolog történik a világban, és ami hát Istennel szembe van, Isten igéjével, Isten törvényével szembe van. Nem mondhatjuk azt, hogy ha munkahelyünkön is látunk ilyet, hogy na hát akkor passzívan csak úgy szemléljük ezt a dolgot. És aztán lesz, ami lesz. Hagyjuk kifutni ezt a dolgot. Nem, testvérek, van, amikor nemet kell mondani, és az ellenkezőjét kell csinálni annak, amit körülöttünk élő emberek, lehet a főnökünk vagy főnökeink ránk akarnak tukmálni. Látjuk, hogy Isten igéjébe, Isten akaratába ütköznek, akkor bátra mondjunk nemet. Hadd lépjek egy kicsit tovább, ugye, látjuk Abdiásnak ezt az engedelmességét, amely mégis egy ilyen korlátolt engedelmesség volt. Az Isten igéje, az Isten akarata által behatárolt engedelmesség a főnökei iránt. A másik dolog, ami föltűnik, olvasva ezt a történetet, Abdiásnak a kockázatvállalása. Amikor Abdiás ezt a mentő cselekedetet véghez vitte, akkor nagyon sokat kockáztatott, testvérek. Hiszen szembefordult a nem kispályás, ahogy ma mondják, a nem kispályás Jezábelnek az akaratával, és hát más tett, mint ami az eltökélt a szívébe. Akiket ő alára ítélt, azokat megmentette a királyi ház legfőbb tisztartója. Abdiás ezzel tényleg kockára tett minden, testvérek. Mindent kockára tett. Kockára tette, ma úgy mondjuk, az egzisztenciáját. Kockára tette a megélhetését, a pozícióját, sőt, az életét is kockára tette. Az életével játszott ez az ember. Nem volt ez könnyű dolog az ő számára, majd megértjük ezt is a vége felé, hogy miért nem. Nem volt könnyű dolog, de mégis fölvállalt ezt a kockázatot. Nem mondta azt, hogy hát ezt én nem engedhetem meg magamnak az én helyzetemben. Én az én helyemben ilyet nem tehetek, mert ez nem az én dolgom. Majd a királynő intézzel azt, amit el akar intézni, én is végzem az én kis dolgomat, mintha mi se történne itt körülöttem. nem testvérek. Kockára tette a dolgokat. Mindig voltak és lesznek, sőt vannak is olyan idők, amikor a bizonyos munkahelyeken vagy pozíciókban, életterületeken, beosztásokban az istentelenek követeléseivel való szembefordulás, az Úr és a népe melletti kiállás nem könnyű, sőt, egészen nehéz, kockázatos és életveszélyes, testvérek. Életveszélyes. Manapság is egyre több Jezábel jár kell a világba, akik fröcsögnek a Biblia ellen, Isten ellen, Jézus ellen, Isten törvény ellen, a kereszténység tanítása ellen, a keresztjének ellen is. Többé-kevésbé elkötelezett hívő embereket igyekeznek nevetségessé tenni, elsöpörni, ellehetetleníteni, kiseperni, eltüntetni, kiirtani, hogy nyomuk se maradjon. Harcolni mindannak a törvényessé tételéért, amit Isten megtiltott, zöld utat adni minden bűnnek, ez a feltett szándékuk. Eközben harsognak a toleranciáról, a vallás és lelkiismereti szabadságról, noha másokkal szemben ők nem gyakorolják, de magukkal szemben megkövetelik. Ilyen világban élünk. Olvasom, hogy London utcáin majd hamarosan megjelennek buszok a következő felirattal: Isten valószínűleg nincs. Nincs miért aggódni, élvezd az életet. Ki finanszírozza? Richard Dawkins, az Oxfordi Egyetem egyik professzora. Finanszírozza ezt a dolgot, és gyűjtésbe kezd az angol humanista szövetség, és már is egy kazalpénzt, nem tudom hány százezer fontot összegyűjtöttek erre a célra. Ezt a reklámot tudják hirdetni. Ilyen világban élünk, testvérek. Miért teszik ezt? Azért teszik, mert az Istent gyűlölik. Az Istent gyűlölik. És az Isten gyűlölői az ő népét is gyűlölik. Nekünk egy ilyen világban kell élni. Előbb-utóbb nem csak azt fogjuk majd látni, hogy az Isten gyűlölet reklámot kap, hanem majd a keresztény gyűlölet is reklámot kap. Mert a következő majd egyelőre még ez nem történik olyan nagyon, annyira kézzelfoghatóan, de azért már történik. Előbb-utóbb az Isten iránti gyűlölet átmegy a keresztjénekre, az ő híveire, az ő hirdetőire is. Nem könnyű dolog ez, testvérek, és egyre kockázatosabb lesz kiállni az Úr mellett és az Úr népe mellett. Abdiás ideje ilyen volt. Ott kockázatos volt a Baál és Asera idejébe kiállni az élő Isten mellett. Kockázatos volt az Úr népe, az Úr hívei mellé odállni, amikor mindenki tódult a Baál és Asera imádására és tiszteletére. Kockázatos, testvérek. És tényleg azt mondjuk, hogy itt is egyre kockázatosabb, egyre cikisebb lesz az Úr mellé és a népe mellé odaállni. Lehet, hogy nekünk is kockára kell tenni pozíciónkat, egzisztenciánkat, keresetünket, előfordulhat még az is netán az életünket. Még eljöhet az az idő. Abdiás ilyen időbe élt, és nem csak ő, egyébként Eszter királyné is ilyen időbe élt, ha visszagondoltok a Bibliának erre a csodálatos alakjára, aki egy pogány fejedelem feleségévé lett, és aki ebből a pozíciójából az élete kockáztatásával, mert az életét kellett kockáztatni egy az egybe, tudta megmenteni zsidó népét akkor a likvidálástól. De mivel Eszter királyné istenfélő ember volt és asszony volt, megértette, hogy nem lehet az urat szolgálnom úgy, hogy a népével meg nem törődök. Nem lehet úgy az urat félni, hogy a népével nem törődök. Én az urat félem, és ezért a népét is szeretem. Abdiás is így gondolkozott. Én félem az Istent, igen félem az Isten gyermekkoromtól kezdve. Az ő népét nem hagyhatom magára, a prófétáit nem hagyhatom magára, segítő kezet kell nekik nyújtani. Kockáztatom az életemet? Igen. De kockáztatom, és vállalom ezt. Azóta is sokszor volt már ilyen, testvérek, akár a kommunista szocializmus, akár a nemzeti szocializmus idején, hogy hívő embereket bántottak, üldöztek, és voltak hívők, akik ugyanakkor mégis magasabb pozíciókban is odaálltak, és akár inkognitóba, akár megismertetvén magukat, segítettek ezeknek az üldözött hívő testvéreiknek. Kockáztattak valamit? Hát, hogy ne kockáztattak volna. De kockáztatás nélkül egyre inkább olyan világot élünk, nem jut előre Isten dolga és Isten gyermekei is háttérbe szorulnak, és Isten igéje is kárt szenvedhet. Nézzük, testvérek, azonban egy kicsit tovább Abdiást, aki látjuk, hogy egy engedelmes ember volt bizonyos korlátig, határig. Látjuk őt, ahogy kockára tudta tenni az ő életét is, az Úrért, az Úr népéért. De nézzük meg most harmadszor a félelmét. Amikor Abdiás megy ezen a bizonyos úton, amire a király elküldte, találkozik Illéssel, felismeri Illést, arcra borul előtte. Nem te vagy én, az Uram Illés. Tisztelettel, szeretettel viszonyul Illéshez. Ki azt mondja neki, de én vagyok. Én vagyok. És most légy szíves, menj el, és mondd meg a te főnöködnek, Akhábnak, hogy itt van Illés. Vagyis mondd meg neki, hogy itt vagyok, jöjjön ide, és beszéljünk egymással. Ekkor kiderül Abdiásról, hogy ő is húsvér ember, és nem egy rendíthetetlen nagy hős. Visszariad a megbízatásnak a teljesítésétől. Láthatóan, hogy olvassuk itt az ígét, testvérek, minél többször elolvassuk, annál láthatóbban, minden erővel azt igyekszik bizonyítani, hogy ez a küldetés, ez az ő halálát fogja okozni. Meg fog engem ölni a zsarnok, mert elmegyek hozzá, szólok neki, hogy itt vagy. Erre ide jön, és nem fog téged itt találni. Nem fog téged itt találni, mert téged az Úr ki fog menteni ebből a helyzetből, mert az Úr tudja, hogy téged meg akar ölni, Akháb. Keresett már égre, földre téged mindenhol, sehol nem talált. És most, ha itt ide jön, akkor... És itt talál, akkor meg fog ölni téged. Az Úr tudja ezt, és ki fog téged menteni ebből a helyzetből. El fog téged innen ragadni valahova, el fog innen vinni. És itt fogok én állni a király előtt. Akinek azt mondtam, hogy itt vagy, és te nem vagy itt. Akkor engem meg fog ölni. Engem meg fog ölni, és én nem akarok meghalni. Elmondja nem tudom én hányszor, hogy engem megöl. Pedig tudod, hogy... Én nagy szolgálatot tettem neked, illetve az Úrnak és az Úr ügyének, hiszen elmondja ő is ezt a 100 prófétát, hogy mit tett. Mekkora nagy jót tettem, és te mégis most beküldesz egy ilyen életveszélyes helyzetbe, ahol az életemet kell kockára tenni újra? Meg fog ölni a király. Abdiás fél attól, hogy meg fogja ölni őt a király. Fél a haláltól. Testvérek, nagyon érdekes dolog ez, hogy... Mennyire kiderül itt a Bibliából Abdiásnak az igazi embersége. Ő nem egy ember fölötti ember, nem egy szuperhős, szupermen. Ugyanolyan ember, mint akárki más. Valószínűleg akkor is félt, amikor azt a 100-at megmentette. Akkor is félt, de valahogy legyőzte az Úr segedelmével ezt a félelmét. És megtette azt, hogy megmentette azt a 100-at, és táplálta azt a 100-at hosszú időn keresztül. De most is arra van szüksége, hogy az Úr segítsen rajta, hogy újra le tudja győzni a félelmét. Ezúttal is a királytól fél. De hát Illés nem tesz neki szemrehányást a félelméje, nem mondja, hogy te milyen gyáva kukac vagy, hát hogy mondhatsz te ilyet? Nem mond semmi ilyesmit, hanem azt mondja, megesküszöm neked, hogy itt leszek. Megesküszöm neked, hogy Akhábbal még ma találkozom. És amikor megesküszik, akkor Abdiásnak úgy eloszlik a félelme, aztán elmegy és teljesíti a küldetést. Testvérek, tényleg Abdiás félelmébe tükröződik valami a mai hívő embernek a félelméből is. Akinek egy istentelen világba, környezetbe kell állnia és hirdetnie Jézust, képviselnie Isten, támogatni az Úr népét. Előfordulhat, hogy nekünk is nehéz és kockázatos küldetéseket kell teljesíteni, mert az Úr ránk bízza. És na egyszer megtesszük, amit az Úr vállal, diktál nekünk. És aztán rettegtünk egy kicsit, de azért mégis valahogy megcsináltuk, amit az Úr akart. De aztán lehet, hogy az Úr újra egy nehéz küldetést fog ránk bízni, és újra félünk. És aztán megint le kell győzni a félelmünket, és aztán lehet, hogy az Úr megint kockázatos küldetést bíz reánk, és kockázatos megnyilvánulásokat, döntéseket vár tőlünk, és megint félni fogunk, és megint le kell győzni a félelmünket. Isten akarata teljesítése során, testvérek, tényleg az ember sokszor tapasztal egy ilyen szorongást, egy ilyen, mi lesz, vajon mi lesz ebből? Ha meg nem is ölnek, de hát ez lesz, az lesz, amaz, és akkor félünk. És újra meg újra felül kell emelkedni a félelmünkön, az aggodalmunkon. Lássuk meg, testvérek, hogy Isten, ahogy Abdiás se, minket se tesz, hogy így mondjam, egyszer s mindenkorra bátor emberekké. Egyszer s mindenkorra olyan, akik már rutinosan bátrak, akik már túl vannak a félelmen, a reszketésen, a remegésen, a szorongáson. Nem, testvérek, az Úr ránk bíz dolgokat, egyszerű hétköznapi hitvallásokat, bizonyságtételeket, és újra át kell élni, hogy mennyire gyengék vagyunk, erőtlenek vagyunk, gyávák vagyunk, félünk, remegünk, húsvér emberek vagyunk, akik semmi ilyen gyengeségen nem vagyunk túl. Hát csodálatos, hogy ahogy Illés nem tett szemrehányást az Abdiásnak, az Úr nekünk se tesz szemrehányást. Nem tesz szemrehányást, hanem újra meg újra esküszik nekünk. Újra meg újra igéjével szól hozzánk, és igéjével a bátorító szavai csuttogja a fülünkbe. És ahogy az igéjét mondja, és ismétli, például, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Vagy más egyéb igéket is. Egyszer csak erőt ad nekünk arra, hogy legyőzzük a félelmünket, és vállaljuk a küldetést. Vállaljuk azt a szót, azt az engedelmes tettet, azt a megnyilvánulást, azt a nehéz utat, amit meg kell tennünk, véghez vigyük. Az Úr szeretete, amivel átölel minket, mint gyenge és félelmes szívű tanítványait, ez a szeretet kiűzi belőlünk a félelmet. Újra, meg újra. Újra, meg újra. Végül, testvérek, annyit lássunk még, hogy mi ennek az embernek, Abdiásnak a titka végül is. Látjuk, hogy milyen ember volt. De mi a titka ennek az embernek? A titka, testvérek, az Isten félelem. Ez az ő egész életét, vagy személyét, ahogy szemléljük, ezt szeretném aláhúzni, ezt szeretném kiemelni, hogy lássuk ennek a fontosságát. Isten félő ember volt. Gyermekkorától kezdve igen félte az Urat. Testvérek, ennek nem lehet eléggé hangsúlyozni a jelentőségét. Ez az Isten félelem, ez azt jelenti, hogy Abdiás mindig tudatában volt az Isten nagyságának, az Isten szentségének, az Isten igazságosságának. És ugyanakkor tudatában volt a maga nyomorúságának, gyengeségének, bűneinek. Ő rajta újra meg újra erőt vett ez az érzés, hogy az Isten mérhetetlenül több, mint én. Mérhetetlenül más, mint én. Ez a tudás, testvérek, ez bizonyos értelemben félelemmel tölti el az embernek a szívét. Remegéssel tölti el az embernek a szívét. A Bibliában, amikor Isten a maga nagyságába, dicsőségébe, szentségébe, igazságosságába megjelenik valaki előtt, akkor az ember összeroskad, kimegy belőle az erő, és a félelem előtt vesz rajta. Jézus előtt így járt János apostol is. Ézsaiás ugyanígy jár Isten előtt. A többi próféták is, akiknek Isten a maga nagyságába megjelenik, ugyanígy járnak. De az ember Jézus előtt is így járt, amikor megteszi a csodáit, és akkor ottan remegve hull előtte Péter és a többi tanítványok is. Mert a dicsősége nyomasztja az embert, és az ember átérzi a maga kis töpörtyű, semmi, senki voltát, és azt, hogy a kárhozat vár reán. Remeg az ember, testvérek, az Istennek. Ez az Istentől való félelem, ami ugyanakkor átmegy egyféle Isten iránti tiszteletbe. Isten iránti tisztelet is jellemezte ezt az Abdiás. Nem csak félt az Istentől, hogy így mondjam, mint bűnös, nyomorult ember a Szent Istentől, hanem tisztelte is ezt az Istent. Tisztelte. Az Isten félelem szava ez a mélységes tisztelése az Istennek. Az is benne remeg ebbe. De ebbe a szóba benne van aztán az, hogy Isten az ilyen emberhez mindig lehajolt, mert Ézsaiáshoz is lehajolt, Péterhez is lehajolt a csónakba, János apostolhoz is lehajolt. Isten a szeretetével öleli át az előtte megrémülő és az őt tisztelettel szemlélő embert, az őt kegyelmes szeretetét érzékelteti az emberrel. Az Isten félelem ezért egy ilyen nagyon összetett érzés, vagy gondolat, vagy állapot az ember szívébe, az ember lelkébe. Isten félő ember vagyok. Azt jelenti, hogy én is látom az Úr nagyságát, tisztelem őt, és egyúttal tudom, hogy végtelenül szeret. És ezért nem elmenekülök előle, nem azt kérem, hogy a hegyek essenek rám és takarjanak el tőle, nem rettegek a kárhozattól, hanem tudom, hogy ez a hatalmas és tiszteletre méltó Isten engem végtelenül szeret és átölel. Isten félő emberek nagy tettekre képesítetnek. Látjátok Abdiást is? Azért ez egy nagy tett. Ez egy nagy tett, amit ott azzal a 100 emberrel művelt. De nem csak egy istenfélő férfi tehet nagy dolgokat, hanem istenfélő nők is nagy dolgokat tettek. Ószövetség, Izrael Egyiptomba, a fáraó kiadja a parancsot, hogy az összes elsőszülött gyereket meg kell ölni. Jönnek a bábák, akik nem ölik meg a gyerekeket. Hívatja őket a fáraó, hogy is mint, bölcsen válaszolnak neki, és utána mit ír az írás? Azért tették ezt a bábát, mert félték az Istent. Félték az Istent. Azért nem ölték meg az újszülötteket. Nők is tehetnek nagy dolgokat, ha az Isten félelem van a szívükben, mert az Isten félelem mindennek a forrása. Nagy és bátor tetteknek a forrása. Látjuk ezekben az említett történetekben. Az Isten félelem találékonnyá teszi a hívőket. Az Isten félelem bölcsé teszi az embert. Ez a bölcsességnek a kezdete, mondja a prédikátor. Ebből ered a kockázatvállalás, ebből ered a lelki erő, ebből ered a bátorság. Sok minden jön ebből, ha féljük az Urat. Látjuk nagyságát, vele szemben ott állunk kis emberként, de akit mégis ő átölel és szeret. Ebből, testvérek, nagy dolgok erednek. És hogy az Isten félelemben növekedni tudjunk, nekünk nagy szükségünk van Obadjá, Abdiás héber neve Obadjá, ami csak egy lépése van attól a névtől, hogy Ebed Jahve, ami meg Jézusnak a neve. Nekünk Jézusra kell nézni. Jézus előképe Abdiás. Jézusra kell néznünk, mert benne látjuk az Isten nagyságát ragyogni, és benne látjuk az Isten végtelen szeretetét, a bűnösök iránti szeretetét ragyogni. Szemlélnünk kell Jézust, gondolkoznunk kell rajta. Imádnunk kell őt, hódolnunk kell előtte, egyre jobban meg kell ismernünk. És ő növel minket az Isten félelemben, ő erősíti bennünk az Isten. És minél inkább erősíti bennünk Jézus az Isten félelmet, annál bölcsebbek, bátrabbak, erősebbek leszünk, annál nagyobb tettekre leszünk képesek. Testvérek, hogyha az Isten félelem nincs a szívünkbe, akkor nagy nullák vagyunk. Nagy nullák vagyunk. Nem is tudunk semmit sem nagyon véghez vinni. Milyen furcsa dolog ez, hogy most volt ugye 56-nak az emlékünnepe, és aztán volt egy dokumentumfilm arról a fiatal nőről, arról az orvostahallgatóról, akit kivégeztek annak idején, és akkor láthattuk, akik láttuk ezt a riportfilmet, hogy egy református nő volt. És az édesanyja is református volt, és hívőknek vallották magukat, úgy mondták, úgy beszéltek róluk ebben a dokumentumfilmben, és az ő bizonyságtételük is ez volt. Azt mondta a riporter, aki ezt az egész dolgot készítette ottan a filmben, hogy az igazságtalanságnak az elviseléséhez az Istenbe vetett hit, református hit adott nekik, a gyereknek is, meg az édesanyjának is erőt, hogy el tudják hordozni. És azzal búcsúzott el az édesanyjától a gyermek, hogy mikor elvitték volna kivégezni, hogy megyek a nagymamához. Hát nem tudjuk, hogy pontosan mi volt, ki volt ez a hölgy, a nevét tudjuk. De az, hogy az Isten félelem, testvérek, az nagy dolgokra teszi képessé az embert, azt látnunk kell. Az Isten félelem nélkül pedig tényleg azt mondom, hogy semmik vagyunk. Itt a Földön is semmik, és az örökké valóságban is semmik. Ime Abdiás, aki az Úr és istentelen főnökei között őrlődött hívő emberként. Láttuk azt, hogy az Úrra figyelt, és amit tehetett az Úr akaratába nem ütközően, azt megtette, amit meg az Úr akaratába ütközően kellett volna tenni, azt nem tette meg. Engedelmességének korlátja volt. Látjuk azt, hogy ő egy rendkívüli ember volt, mert az Isten szerette, az Istent félte, az Istent tisztelte, és ebből kapta ő azt a lelki erőt, bölcsességet, találékonyságot, amivel tudott segíteni, és az Úr ügyét tovább tudta segíteni, és hozzájárult ahhoz, hogy Isten dicsősége fölragyogjon. Hát adja nekünk is az Úr, testvéreim, hogy növekedjünk, erősödjünk az Isten félelembe, és nagy tetteket tudjunk véghez vinni ebben a mai világban. Engedelmeskedjünk is, amikor kell, de ellent is tudjunk állni, újra és újra legyőzve a félelmünket, mert erőt vesz rajtunk. Az igébe kapaszkodva, legyőzve a félelmünket, járuljunk hozzá az Isten országa előre meneteléhez, és az ő dicsősége felragyogásához. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked, hogy példákat adtál nekünk a Szentírásban, és köszönjük néked, hogy ezek ma is megszólalnak, ma is tanítanak minket. Köszönjük néked, hogy föltekinthetünk erről az Abdiásról, Obadjáról, Ebed Jahvéra, az Úr szolgájára, Tereád. Köszönjük, Úr Jézus, hogy nagyon szeretsz bennünket, és ugyanakkor végtelenül hatalmas vagy. Neked adott ott minden hatalom menjen és földön, és mégis életedet adtad érettünk bűnösökért. Köszönjük, hogy téged szemlélhetünk, és téged újra és újra átgondolhatunk, és a veled való viszonyunkon töprenghetünk. Kérünk, segíts bennünket, hogy az irántad a te szemlélésed, az Isten félelmet, az Isten tiszteletét gerjessze fel a szívünkben. Megértettük, hogy ez minden hőstetnek, minden nagytetnek a forrása. Segíts, hogy növekedni tudjunk az Isten félelemben. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket, áld meg kicsinyeinket, nagyjainkat, légy a beteg testvérekkel, légy a nehéz terheket hordozókkal, légy azokkal, akik munkahelyükön tényleg ilyen nehéz helyzetekbe kerülnek naponta. Imádkozunk azért, hogy erősítsd meg az ő szívüket az Isten félelembe, hogy hülyek maradhassanak te hozzád, és kerüljék a te megsértésedet, a te megbántásodat ők is. Kérünk téged arra, hogy tekints a mi népünkre, országunkra, látod ezt a nagy-nagy elesettséget, lelki eltávolodottságot. Kérünk, hogy vonn magadhoz vissza ezt a népet, ennek sok-sok tagját, és ha kedves előtted, használj bennünket is ebben a munkádban, ebben a szolgálatban. Segíts minket, Urunk, hogy az istentelenség közepette hülyek maradhassunk hozzád, és dicsőítsünk tégedet, ott, ahova állítottál. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem az előttünk álló hét alkalmait. Jövő héten a reformáció hete lesz, és estéről estére 18 órakor lesznek istentiszteletek. Rajta volt az egyik, sőt a múlt vasárnapi, meg a most vasárnapi papírunkon is rajta van, hogy mikor lesznek az alkalmak és hol, de ki is van téve a plakáton is, meg a hirdetőtáblánkon is odakint, mikor és hol lesz alkalom. Csak annyit hirdetek, hogy kedden este itt lesz nálunk az alkalom, és október 31-én pedig a honvédtéri templomba. Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe ezeket az esti alkalmakat, különösen, hogyha itt lesz nálunk, de a honvédtérit is, de itt lesz nálunk, akkor kérem a testvéreket, hogy jöjjenek és vegyünk részt ezen az alkalmon. Kübler János baptista lelkipásztornak lesz ez a búcsú szolgálata. Ő az ő gyülekezetéből már elment, a baptista gyülekezetbe volt lelkész, ő elment már Budapestre, de visszajön, és akkor szeretne elbúcsúzni a szegedi protestáns közösségektől, és pont ő lesz itt kedden nálunk. Tiszteljük meg őt is azzal, hogy eljövünk és meghallgatjuk a szolgálatát. Tehát elsősorban az Úr miatt jöjjünk. Az október 31-i istentisztelet, ahogy mondtam, a Honvéd téren lesz, és 6 órakor, de előtte 17:30-kor ott lesz egy szoboravatás. Abádi Benedeknek a szobrát avatják. Ő egy nagyszerű ember volt, úgy látszik, hogy a honvédtériek így a szoborállításban jeleskednek, de hát jó embereknek állítanak szobrot, hívő embereknek. Ha szeretnének részt venni a szoboravatáson, akkor 17:30-ra menjenek oda a honvédtéri templomhoz a testvérek. Hirdetem azt, hogy a templom munka kapcsolatban előrelépés történt, olyan irányba, hogy beérkezett 3 terv, vázlat, ötletpályázaton, és az elmúlt héten, kedden itt volt 2 íbüldíjas építész, Palánkai Tibor és Tarnai István, köszönöm, Tarnai István mérnök urak, ők zsűrizték a terveket, és ennek alapján az a sorrend jött létre, hogy a tér és forma, a Vesmás Péter és felesége cége nyerte az első díjat, második helyen a Gerge István atyánk fia, és harmadik helyen pedig a budapesti Jahoda és Párizsi építésziroda került. Na, ez azt jelenti, hogy a presbitérium már a szerdai napon tartott egy presbiteri gyűlést, ahol elfogadtuk az építészeknek a javaslatát, és hát ennél fogva úgy tűnik, hogy bizonyos dolgokat még el kell rendeznünk, de úgy tűnik jelenleg, hogy a tér és forma építész irodával fogjuk megkötni a szerződést arra, hogy építsék meg, illetve tervezzék meg ezt a templomot. Kitettem az ő pályázatukat, ott a folyosón most már csak az övékét lehet látni, de nem az valósul meg, amit a testvérek ott kint láthatnak, mert azon a mérnököknek a tanácsára is, meg a presbitérium döntése szerint is korrigálni kell sok dolgot. Tehát nem úgy fog pontosan kinézni, hogy ott látják, majd ha kapunk újabb vázlatokat, akkor ki fogom tenni, hogy lássuk, hogy nagyjából így és így fog kinézni akkor ez az új épület. Hát a dolog tehát előrébb jutott. Ahhoz, hogy ez a terv egyébként megvalósuljon, most ránk következő hétfőn az önkormányzatnál lesz egy úgynevezett tervtanácsi gyűlés, mert a helyi építési szabályzatot lehet, hogy módosítani kell, lehet, hogy nem kell, de ez nem egy olyan egyszerű dolog, úgyhogy ezt a mi tervünket ott tárgyalni fogják. Ezt azért mondom a testvéreknek, hogy imádkozzanak ezért a hétfői tárgyalásért, hogy ottan számunkra kedvező döntés születhessen, és engedélyezzék azt, hogy az épülhessen ide meg, amit végül is a tervezők is megálmodtak, meg a presbitérium gyülekezetünk is jóvá hagyott. Imádságba hordozzuk ezt a dolgot is. Végül az anyagi dolgokkal kapcsolatban még annyit hirdetnék, hogy elmúlt vasárnap a felajánlások összege az a 13,5 millió forint körül volt. Most még láttam, hogy hoztak be testvérek különböző felajánlási íveket. Köszönjük szépen! Aki még nem adta le a felajánlási ívét, még leadhatja majd. Október 31-ig kértük a testvéreket erre. Ha valaki később adja le, nem baj, csak nekünk egy kicsit feszíteni kell a tempót. Ugyanis nagyon úgy néz ki, hogy ha ebből lehet valami, ebből az egész építkezésből, akkor az jövő évnek az eleje, amikor el kell kezdenünk ezt az építkezést. És itt látnunk kell minél előbb, hogy a gyülekezet mekkora önerővel rendelkezik. Azért kértük ezt, hogy október 31-ig adják a testvérek, látnunk kell, hogy körülbelül mi mire leszünk képesek, mivel tudjuk ezt az egészet hordozni, mert utána ennek tudatában, ennek ismeretében tudunk tovább tárgyalni a különböző egyéb lehetséges pénzforrásokkal. Ezt is a testvérek imádságos figyelmébe ajánlom egyébként, hogy gondoljunk erre, mert különböző módon még meg kell ezt anyagilag támogatni ezt az egész építkezést, ugyanis önerőből, még ha össze is jön az a 20 millió forint felajánlás, az még nincs a zsebünkbe. Ezt önerőből megvalósítani nem tudjuk ezt a vállalkozást. Itt külső segítségekre van szükség, amik egyelőre úgy néz ki, hogy vannak, vagy lesznek, de azért mégis ezt hordozzuk imádságba, hogy az Úr tényleg rendelje ki az anyagi szükséget. Hadd valósuljon meg tényleg ez a temploma, hadd legyen itt az igének a háza, és az ő dicsőségének a helye közöttünk. A jövő héten még visszatérek a programokhoz, a bibliaóránk természetesen elmarad, és a pénteki imaórát is most elhagyjuk. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Testvérek, a záró énekünket keressük elő, és énekeljük a 239. énekünknek kijelölt verseit, az első, a harmadik és az ötödik versét. 239. első, harmadik és ötödik versét. Az első vers így kezdődik: Úr Jézus, hozzád kiáltunk, ó halld meg, kiáltok, ó halld meg esdeklésem. Nemzeti imádságunkat énekeljük el befejezésül. Áldás békesség.